Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti bűnbánat Isten tiszteletünkön a 206. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük a kijelölt verseivel, az első 8 versével. Az első vers így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy születésnapodra készülődhetünk ma este is. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy végigjártad az utat, feltámadtál a halálból. Miután megváltottad népedet, ültél az Atya Istennek a jobbjára, és ott vagy most, és ott meghallgatsz bennünket. Sőt, közben jársz érettünk az Atyánál. Köszönjük néked, hogy te lehetsz a mi lelkünknek reménye és rejteke, hogy énekeltük az előbb. Látod, hogy milyen sokszor a sátán bűnök környékeznek bennünket, mint a kismadár a viharban, úgy érezzük magunkat mi is. És olyan csodálatos, hogy nem csak ő találhat rejtek helyet magának, hanem a mi lelkünk is, te benned. Hozzád jövünk most is, dicsőséges, megváltó úrunk. Leborulunk előtted, és kérünk, hogy szóljál hozzánk, és ígéddel leplezd le a szívünket, mutasd be bennünket önmagunknak. Adj a lelkünkbe alázatot előtted, hogy elismerjük, amit el kell ismerni, bűnbánatot tartsunk abban, amiben kell, és megragadjuk a te áldott kegyelmedet és szeretetedet, mely rendíthetetlen és rendületlen a téged félők iránt. Tedd így készülődésünket áldottá és szenté ezen az estén is. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy nagy nevedért meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Ézsaiás próféta könyvéből, a 22. részből, a 12. és 13. versből. Tehát Ézsaiás könyve, 22. rész, 12-13. És fölhív az Úr, a seregek ura amanapon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha öltésére. És íme, öröm és vigasság, barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás, együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Kedves testvérek, tegnap azzal a kéréssel kezdtük, hogy az Úr vizsgáljon meg bennünket, mert ő a szíveknek, veséknek ismerője, és ő kell, hogy bennünket önmagunknak is bemutasson, mert magunkat se ismerjük elég jól, elég pontosan. Ezért kérjük, hogy vizsgálj meg engem, Uram, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valami útja, kiszolgáltatjuk magunkat ennek az ő vizsgálatának, megnyitjuk előtte a szívünket, és engedjük, hogy beszéljen nekünk önmagunkról. Akár milyen kellemetlen dolgokat is mond, akár milyen nehéz dolgokkal is szembesít bennünket. Tegnap azt hozta elénk így az igéből, az ő lelkével, hogy alapvetően romlott emberek vagyunk, az alaptermészetünk, a szívünk, amivel a világra jöttünk, ez eleve, még mielőtt egyet szusszantunk volna itt az Isten szép világán, már eleve egy egoista, individualista, önistenítő attitűddel rendelkezik. Ez az alap beállítottsága. Sajnos önmagunk felé forduló önistenítő embereknek születünk meg erre a földre, aztán ez elég hamar egyébként ki is derül, ahogy már ott a kisbaba is icereg mocorog, ma ott is észre lehet venni, de aztán ahogy növekszünk, egyre jobban elhatalmasodik rajtunk, és kiütközik sok mindenen keresztül ez az alapmentalitásunk, és Istennek elsősorban, ha baja van velünk, akkor ezzel van baja, nem azzal, ami ebből aztán következik. Tegnap elég jól beszéltünk talán erről, bár még lehetett volna egy kicsit, csak az időnk véges, meg a türelmünk is, meg az erőnk is, és valahol véget kell vetni a beszédnek, meg a gondolatoknak. Szóval nem azzal van Istennek a baja, hogy olykor-olykor dühösek vagyunk, vagy lopunk, vagy hazudunk, vagy paráználkodunk, vagy nem tudom, mit csinálunk. Tehát ezek is bajok, persze, ezek is bűnök, de a fő baja a forrással van. Ezeken Isten nem is csodálkozik már, mert ő tudja azt, hogy adhat-e tisztát a tisztátalan. A tisztátalan bó nem jöhet tiszta. Hát azon ő nem csodálkozik, hogy mi olyanokat mondunk, meg csinálunk, amik a szemébe bűnök, mert látja, hogy milyen a szívünk, onnan azok jönnek. Mert onnan belülről jönnek elő ezek a dolgok, nem kívülről ragadnak reánk. Szóval és ezzel az alapvetően a szívünkkel van a baja Istennek, és a megtéréskor azt munkálja ki az életünkbe az ő lelkének az erejével, az igéjével, az evangéliumával, hogy megtagadjuk ezt, és önmagunk helyett őt kezdjük el az életünknek, a szívünknek a centrumába helyezni. Ő legyen az értékrendünknek a csúcsa. Ő legyen az első az életünkben, és magunkat nem kiírtjuk magunkat, hanem alárendeljük magunkat az ő akaratának, és keressük, kutatjuk, hogy mit akar, és azt felelős emberként véghez is kell vinnünk. Ez a tulajdonképpen az újjászületésnek a lényege, hogy egy ilyen központ csere történik az életünkben, hogy addig önmagunk körül forogtunk, és akkor most elkezdünk Jézus körül forogni, és ő lesz a meghatározó jelentőségévé a számunkra. Sajnos még egy kicsit beszéltünk arról, hogy ebbe a mostani nyugati világba hát sok gondolkodó egybehangzóan állítja, és én szerintem ez megállja a helyét, hogy a fő baj azzal van, a bajoknak a gyökere ott van, hogy az egész európai kultúrán, az egész itteni emberiségen, hogy így mondjam, elhatalmasodott és korszellemé vált az, amivel az egyes ember megszületik, az individualizmus. Az, hogy én állok mindennek a közepébe, én vagyok a centrum. Minden rólam kell, hogy szóljon. Az én dicsőségem, az én élvezetemről, hogy én megvalósítsam magam, hogy az én akaratom érvényesüljön. És ez, ami belül van, ott legbelül elrejtve, ez onnan kijött, és most itt van körülöttünk is, és mint egy felerősíti azt, ami belül van, és ebbe a közegbe kell nekünk élni és mozogni hívő emberként. És ez egyáltalán nem mondhatom, én sem, de egyikünk se, hogy ez bennünket érintetlenül hagyna. Nem elég nekünk, hogy már önmagunkba is még ott küszködünk, mert a nagy énünk, most így mondom, az azért ott lapul bennünk, és nagyon is hajlamos onnan kitörni, és újra átvenni a szerepet, de még hogy ezt kívülről még jobban erősítik bennünk, hogy igen, ilyennek kell lenned, és már kifejezetten érezd magad kényelmetlenül, hogyha te nem ilyen ember vagy. Szóval ez a keresztényeket is hát elég rossz irányba viheti, vagyis hát bennünket. És noha túl vagyunk ezen a dolgon, elvileg túl vagyunk rajta, hogy mi egoista emberek lennénk, de mégis sokszor azért mégiscsak egoista módon reagálunk egyes megszólításokra. Taníthatatlanok vagyunk, inthetetlenek vagyunk, idegesek leszünk, visszavágunk, megtoroljuk, bosszút állunk, mert a nagy énünk sérelmet szenvedett. Vagy mindenáron egy kisebb, nagyobb közösség középpontjába akarjuk tolni magunkat, és azt akarjuk, hogy minket lássanak, mi legyünk ott a centrumban. Mondom én itt a centrumban. Az biztat engem csak, hogy az Úr küldött ide. De nem én akarok a centrumba állni, mentségemre szóljon, hanem szeretném, ha Krisztus állna a középpontba. Szóval sokszor kaphatjuk magunkat ezen, és tegnap is erről beszéltünk azért, hogy hát nagyon, nagyon is eluralkodhat rajtunk ez az egoizmus. És aztán utána ennek a hívő életünkben is olyan borzasztó következményei vannak. Nem tudunk közösségi emberekké válni. Képtelenek vagyunk másokkal foglalkozni, mások terheit fölvenni, másokat meghallgatni. Csak magunk körül forgunk, akár hívő emberként is. Akár gyülekezetbe is. Na, szóval tegnap eléggé belementünk ebbe a dologba, még lehetne még jobban is, de most már egy másik kísértésünket szeretném elétek hozni, ez pedig az élvezetnek a csábítása, a hedonizmusnak a csábítása. Tegnap az individualizmus csábítása, ez volt a címe az istentiszteletnek, ma este ez lenne a címe, hogy a hedonizmusnak, vagy az élvezetvágynak a csábítása. Hát itt a felolvasott alapigényben ugye Isten szól az ő népéhez valamit, fölhívja őket kemény szavakkal, fölhívja őket bűnbánatra, megtérésre. Erre úgy reagálnak, hogy együnk, ígyunk, mert hát majd Isten úgyis ránk sújt, már mindegy. Vágjuk le a jószágot, süssünk, főzzünk, Igyunk, együnk, élvezzük még ezt a hátra levő időt, így töltsük. Nem azzal, amivel az Úr akarja. Szóval ez se egy ilyen újdonság, hogy az ember bele szalad az élvezetekbe. De mi egyáltalán ez a hedonizmus? Mi ez az élvezet központúság? Hát ez mondjuk így ilyen vallásos fogalmakkal, hogy az egyéni élvezetnek a megistenítése. A legfőbb értékké emelése a gyönyörnek, kisebb-nagyobb örömérzésnek. Az a vélekedés ez, hogy az emberi élet legfőbb célja és értelme az élvezet, a gyönyör, mindegy, hogy most kulináris élvezet, vagy szellemi élvezet, vagy szexuális élvezet, az emberi élet legfőbb célja, értelme, hogy élvezze az életet. Szórakozzon, könnyed legyen, örömöket keressen, találjon. Tehát, hogy egyszerűen az élvezetnek ez a mindenek fölé emelése, legfőbb értékké nyilvánítása, ezt lehetne talán így mondani a hedonizmus meghatározásaképpen. Hát nem kell ezt nektek itt fejtegetnem, mert látjátok, halljátok, érzitek is, hogy ez a mostani világban megint csak mennyire, hát ilyen mindent felülír ez a dolog. Az individualizmussal párosul ez, mint egy annak az ikertestvére jelenik meg, a hedonizmus. Miért van ez? Úgy gondolkoztam ezen második pontban, hogy mivel magyarázható ez. És aztán, hát valószínűleg sok mindennel magyarázható. Például azzal is lehet magyarázni, hogy ez a mai világ egy ilyen beszűkült világ. Tehát teljesen redukálódott az embereknek a világa, most így mondom. Tehát nincs igazából nagyon múlt, nincs jövő sem, csak az itt és most van, az én életem a születéstől a koporsóig, mindenféle ilyen természet fölötti transzcendens aspektustól meg vagyok fosztva, itt vagyok én, és akkor most én itt hogyan is éljek? Hát nyilván szeretnék boldog lenni, hát akkor próbálom, carpe diem. Kiadom a jelszót, és akkor valahogy tudatosan így döntök, vagy elfogadom ezt az életszemléletet, és akkor tehát az életnek ez a beszűkülése az itt és mostra, ez nagy belő segítheti ezt, hogy az ember itt és most nem akar nagyon szenvedni, inkább boldog akar lenni, felszabadultan akarja, örömmel akarja élni az életet. Na igen, itt jön már mindjárt a másik ok, ami ide vezethet, ehhez, hogy a hedonizmus ennyire fontos lesz, hogy az élet azért nem egy habos torta. Elég sok szenvedés van az életünkben. Sok nyomorúság van, és nem csoda, hogy az emberek ezektől menekülni kívánnak. És hova meneküljenek? Hát az ellenkezőjében keressük akkor, amíg csak lehet az örömöt, a boldogságot, a hédonét, az élvezetet. Ezt a dolgot már régen megfontolták gondolkodó emberek. Az első, talán akinél ez fölbukkant, ez a gondolat, az Michel Montaigne volt, vagy egy francia filozófus volt. Aztán Pascalnál is föltűnik ez a gondolat. Tehát ők voltak, akik ezt mondták, hogy az emberek azért keresik a szórakozást, mert nem a szenvedéstől így tudnak elmenekülni. Így próbálnak elmenekülni az élet nyomorúságai elől. És itt már egy harmadik dolog jutott eszembe, tudnilik, hogy ebben a sémában az élvezet az egyféle megváltóként tűnik fel. Tehát az életünknek egy kicsit így a szabadulását reméljük tőle, hogy itt vagyunk, igen, se jövő, se múlt igazából, csak itt vagyok a sírtól a koporsóig, az évek telnek fölöttem, az élet tele van szenvedése, akkor itt valami öröm kellene, valami boldogság kellene, és akkor, mert ha ez van, akkor megszabadít ez engem a földi életnek a gyötrelmeitől. És ilyen értelemben egyféle hamis megváltóként tűnik fel az ember előtt az élvezet, a gyönyör, a szórakozás. Egyféle Jézus pótléknak mondhatnám talán. Volt ugye egy régi gondolkodó buthának nevezték, aki azt mondta, hogy az élet szenvedés. Hogy lehet megszabadulni ettől? Úgy, hogyha kiírtunk magunkba mindenféle vágyódást. Mert az okozza a sok szenvedést, hogy vágyódunk valamire, és aztán általában nem érjük el. A vágyakkal van a fő probléma, az embernek önmaga ellen kell fordulni, és a vágyait magából gyakorlatilag ki kell az utolsó szálig gyomlánia. Hát ez egy elég fáradtságos szórakozás, hogy így mondjam. Viszont a hedonizmus, az meg drága. Most így mondom, hogy a hedonizmus nem követeli azt az embertől, hogy a vágyait írtsa ki, hanem pont azt ajánlja föl, hogy a vágyaidat töltsd be, elégítsd ki, érd el az örömöt. Hát igen, a buddhizmus, mintha az érem egyik, ez meg a másik oldala lenne, csak az tényleg egy fájdalmas, ilyen önemésztő kilódás, hogy a Buddhának a hétágú útját valaki végig járja, de ez meg sok pénzbe kerül, mert hogyha az ember mindent állandóan élvezni akar, arra az úgy biztos, hogy pénzbe fog kerülni a mai világba. Nyilván már ez egy következő ok lehet, hogy miért terjedt el ez ennyire, mert hogy ebből sok pénz van valakinek. Tehát elég, hogyha tudjátok nagyon jól, hogyha ezt fölkínálják az embereknek, bármit, valamilyen árut, és azzal kell ugye marketingelni, jól mondom, hogy ez neked majd milyen boldogságot, örömet okoz, és akkor mindenki megveszi. Attól függetlenül, hogy kell-e neki, vagy nem. De már attól jobban érzi magát egy kicsit, hogy azt fújta magára, vagy azt kente a hajára, vagy mit tudom én, vagy azt vette föl a lábára, amit így adtak el neki. Szóval ez egy ilyen gazdasági nyomás is az emberen, mert a reklámok manipulálják az embert ebbe az irányba. És na, még egyet mondok, hogy talán mi a háttér, talán a legmélyebb háttér ez, hogy mi tulajdonképpen boldogságra lettünk teremtve. Az ember boldogságra lett teremtve. Hogy Isten, amikor megteremtett minket, a vele való közösségre teremtett meg, és ebbe a közösségbe találhatta meg az ember a maga boldogságát, teljességét, örömét. De a bűn esetkor ez a közösségünk megszakadt. Ott maradtunk a boldogság utáni vágyjal, az öröm utáni vágyjal, az élvezet utáni vágyjal, ami önmagában nem rossz. Csak rosszul próbáljuk ezt valahogy kielégíteni. Egészen addig, míg az Úr valahogy be nem szól az életünkbe nekünk, és nem kezdi fölhívni a figyelmet magára, hogy térjünk vissza hozzá, mert ő benne találjuk meg a boldogságunkat, hogy pont a fogadó ige is azt hiszem ezt fejezte ki. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Tehát itt van az igazi boldogság, de ezt majd a végén hozom nektek. Viszont az biztos, hogy azért már, hogy mondjam, Isten eleve, ezt jó tudnunk, hogy Isten eleve úgy teremtett minket, hogy boldogok legyünk. Tehát ez egy nagyon, Isten nem a szomorúságra, a killódásra, az aszkézisre, az öngyötrésre teremtette az embert, hanem hogy boldog legyen. Csak ez a boldogság, ismétlem, ő benne található meg, bármennyire is igyekeznek őt eltakarni, meg pont úgy van beállítva Isten a mai közbeszédbe, mint aki a boldogságunknak az akadálya. Mint aki pont ebbe tesz nekünk keresztbe. Mert hogy akadályoz bennünket bizonyos vágyainknak a kielégítésében. És korlátozza úgymond a mi individuális szabadságunkat. Hát pont a legnagyobb bemocskolása az ő nevének, aki a mi boldogságunkért megtett mindent, hogy elkezdjük róla azt mondani, hogy pont ő a legnagyobb akadálya a mi boldogságunknak. Na de megyek tovább egy kicsit. Harmadszor oda kalandoztak a gondolataim, hogy mi a hedonizmusnak a jelentősége a világban. És arra gondoltam, hogy egy csomó dolog azt mutatja, hogy mekkora jelentősége van ennek. Tudnélik, az előbb említettem a haszon szempontját például. Tehát, hogyha úgy reklámoznak valamit, hogy az élvezetet, szórakozás nyújt neked, menj el ide, oda, mert élvezni fogod, vedd meg azt, mert élvezni fogod, tedd ezt, tedd azt, mert élvezni fogod, fantasztikusan érzed magad a bőrödbe. Tehát az egyéni élvezet ígéretével kell reklámozni és eladni mindent. De nem csak ebben jelentkezik a jelentősége a hedonizmusnak, hanem abba is, hogy erkölcsi értékmérő lett ez. Tehát, hogy mondjam, egy abszolút erkölcsi érték, azt értem ezen, hogy ez mondja meg, hogy valami jó vagy rossz. Ezen dől el, hogy valami jó vagy rossz. Ha élvezetet okoz neked, az jó, ha nem, az rossz. Egyszerű. Erkölcsi legfőbb mérce az élvezet. Az abszolút jó. Ami ellene van, az meg az abszolút rossz, hogy így mondjam. Elmész a templomba, élvezed? Élvezitek? Hát bizonyos alkalmakkor igen, máskor nem annyira élvezzük, ugye? Például ilyen alkalmakkor nem annyira élvezzük, de amikor nem annyira kemény, akkor élvezhető is. De mondjuk így Istent lehet élvezni? Jaj, hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, de van, aki azt mondja, hogy na, még mit nem. Jézust. Szóval, hogyha, de hagyjuk ezeket a keresztény dolgokat, mert ha egy szót élvezel, akkor az jó. Ha egy tettet élvezel, akkor az jó. Mindegy, hogy Isten azt mondja róla, hogy bűn, vagy az egy gonosz szó. Ha te élvezted, akkor jó. Élvezed az ölést, a paráznaságot, akkor az nem lehet rossz, csak is jó lehet. Egy utazás, egy könyv, egy film, akár pornó is, ha jó, ha élvezed, ha örömöt okoz, az jó. Nyugodtan csináld. Azt kerüld, ami elszomorít, ami nehéz pillanatokat szerez neked. Élvezed a főzést, az ételeket, az italokat? Hát egyél, igyál, szórakozzál. Szóval, mert ez így jó. Aztán egy harmadik dolog, ami a súlyát mutatja, hogy mármint hogy az élvezeteknek, hogy az élet értelmeinek tűnik föl sokszor. Tehát, hogy ez az életnek az értelme, hogy élvezzük. Ez az élet célja és értelme is. Tehát ez valami olyan értékké van fölemelve, hogy hát ez felülmúrhatatlan. Tehát, hogy ez a boldogságodnak a forrása, az élvezet. Tehát, hogyha ez nincs az életedben, akkor te egy elátkozott, egy szomorú ember vagy. Te nem lehetsz már boldog, ha öreg vagy, ha beteg vagy, ha nem tudod élvezni a napfényt, a bor ízét, vagy a mit tudom én, milyen tájnak a gyönyörűs. Hát te jobb, ha nem is élnél már. Mert te már egy boldogtalan ember lehetsz eleve. Mert aki nem boldog, az boldogtalan, és fordítva. Tehát ez az életnek az értelme. Tehát ezek, és hát lehetne sorolni, testvérek, mert itt még följött nekem egy-két ilyen ötletem, hogy hol is van ennek, hol is látjuk ennek a jelentőségét, például a politika szempontjából. Ha politikusok azt ígérik az embereknek, hogy élvezni fogjátok majd a mi kormányzásunkat, akkor rájuk szavaznak. Mert milyen jó lesz majd. Eljön az aranykor, ha ránk szavaztok. Jaj, tényleg, akkor rátok szavazunk. Egyszerű a dolog. Óruknál fogva lehet vezetni mindenkit. De ne, a politikán túl a vallás világát is, az egyházakat is nézegethetjük, testvérek, mert most már az egyházban is ott van, a miénkben is ott van, hogy az Isten tiszteleteket élvezetessé kell tenni. Tehát ez, amit most itt mi csinálunk, vagy még néhány helyen csinálnak, hogy kiáll egy pap, aztán ott beszél, mások meg ott ülnek, azt hallgatnak, figyelnek, vagy alszanak, vagy nem tudom, mit. Az mi élvezet van. Tehát legyen az ige hirdetés rövid, ne legyen itt úrasztala, meg ilyen szószék, meg ne fekete ruhába álljunk, meg ne orgonával kísérjék. Legyen egy színpad, legyen hangulatvilágítás, szóljon egy kis kellemes kis band a háttérbe, és élvezzük. Legyen szórakoztató az Isten tisztelet. Tehát ez egy trend ma. Szóval mindenki... Van jelentősége ennek, amiről beszélünk. És ez itt van a levegőbe, körülvesz bennünket, testvérek. Úgy, ahogy idáig értem a gondolataimba, fölmerült bennem egyébként még egy kérdés, ezt is elmondom nektek, mert tudnélik, hogy a mostani világban ki az élvezeteknek, a hedonizmusnak a legfőbb ellensége? Tehát a közgondolkodást befolyásolja ebbe a tekintetbe Freud, illetve a freudiánus marxisták, úgy nevezték őket, hogy a frankfurti iskola, akiknek a filozófusai még ott valamikor a 30-as években kezdték el azt mondogatni, hogy ugye Freud a világ, Marx szerint ugye nagyon egyszerű séma szerint mozognak a dolgok, vannak az elnyomók, meg vannak az elnyomottak, és ez gazdasági értelembe vette, és megvannak az elnyomásnak az eszközei, és megvannak a változtatásnak is az eszközei, ezt taglalta jobbra-balra. Jött Freud, és ő pedig azt kezdte el mondogatni, hogy az emberi élet fő célja a boldogság. És mivel a legnagyobb boldogságérzést a szexnek a megélése hozza az embernek, ezért a szexnek van a legnagyobb jelentősége az emberi életben, a szexualitásnak, illetve annak a megélésének. És aztán jöttek újabb gondolkodók, akik azt mondták, hogy igazából a kettőt össze lehet kombinálni. Az első ilyen fickó, aki összekombinálta Marxot Freuddal, az úgy hívták, hogy Wilhelm Reich, egy német gondolkodó filozófus volt a 30-as években. Azt mondta, hogy a világnak nem az a baja pontosan, amit Marx mondott, az, de nem pontosan az, mert nem a gazdasági elnyomás a fő baj, hanem a szexuális elnyomás a fő baj. Az a baj, hogy elnyomják az emberek szexuális vágyának a kiélését, különböző, elsősorban az egyházak, a keresztény egyház, illetve az a politikai erő, amelyik úgymond az egyház ideológiáját tűzte az ászlajára. És azt mondta, hogy amíg nem lesz felszabadítva a társadalom az egyháznak és a politikának ettől az elnyomó erejétől, mert ők megmondják, hogy a szexet csak a házasságban lehet, csak egy férfi és csak egy nő lehet. Szóval amíg ettől az ideológiai nyomástól nem szabadulnak föl az emberek, és nem élheti ki mindenki szabadon a maga szexuális vágyait, addig nem lehetnek boldogok az emberek. Értitek? És aztán utána ugye jött a Reich eltűnt valahol, jött a második világháború, és aztán utána viszont, illetve hát vele már egy időben, de Amerikában volt egy másik gondolkodó, ezt úgy hívták, hogy Herbert Marcuse, aki aztán a második világháború után robbant be, hogy így mondjam, a köztudatba, és ő lett a 60-as évek diáklázadásainak a fő ideológusa, aki még tovább vitte Reichnek a gondolatait, mert azt mondta, hogy azok az emberek, akik úgymond elnyomják az emberi szexualitásnak a kiélését, azok nem csak, hogy boldogtalanná teszik az embereket, hanem agresszívvé is. És ennek az agresszivitásnak köszönhető a második világháború. Ha nem nyomták volna el az emberi szexualitást annak idején itt Európába, akkor mondta ő, mindenki azt csinálhatta volna ebbe a tekintetbe, amit akart, mint Sodoma és Gomora. Ha ezt engedték volna, az emberek szelídek lettek volna, és nem lehetett őket volna rávenni erre a rémtetre, amit nácizmusnak nevezünk, és amit ennek örve alatt ugye elvégeztek. Na most, ha engednék, mondja Marcuse, ha engednék őket mindenki, hogy kiélhesse a maga vágyait, akkor az emberiség megszelidülne, mint a bárányok, olyanok lennénk, ugye, mert mindenki megvalósíthatta a maga vágyát, szükségletét betölthetné, minden retorzió, megszólás, leszólás nélkül, félelem nélkül, és szabadon, és akkor a világ boldog emberekből állna. Mert a boldogság, a legnagyobb boldogság a szexben van, ahogy Freud megmondta. Remélem, sikerült egyszerűen elmagyaráznom. Ezt látjuk, testvérek, ma. Ez vezetett a szexuális forradalomhoz, ami most már túl vagyunk, illetve hát még most is benne vagyunk, vagy még majd, nem tudom, még hova fog fejlődni. De látjátok most már, hogy ha valaki leszbikus akar lenni, ha valaki homoszexuális akar, ha valaki nem tudom én, mivel akar, vagy kikkel, mikkel akar, ezt szabaddá kell tenni, ezt minden további nélkül hadd menjenek, hadd vonuljanak föl, hadd reklámozzák, hadd szabadon, minden rettegés nélkül, mert ahol ez van, ott az emberek tényleg szabadok, boldogok, és ahol meg ez nincs, ott meg az emberek rabok és boldogtalanok. És mellékesen nincs demokrácia. Ahol meg ez történhet, ott meg ott van a demokrácia. Hát körülbelül itt vagyunk ma. És ebbe az egész dologba, testvérek, tudjátok, nagyon az egyik legfontosabb ember, ha még itt mondok nektek valakit, ez Hugh Hefnernek nevezték. Ő a Playboy magazinnak a megalapítója. Hefner, ugye a Playboy magazin nem biztos, hogy mindenki ismeri, az egy olyan magazinként jelent meg, ahol ő meginterjúvolt mindenféle nagyon híres, akkoriban híres embereket, az Orson Welles-t, meg nem tudom kiket, szép sor Beatles tagjait, meg híres embereket, és ezekkel a híres emberekkel készült interjúkat elhelyezte szexképek társaságába. Tehát gyönyörű, mesztelen nőknek a társaságába. És így adtak ki egy újságot. És ez teljesen azt szolgált ez az újság Amerikában, meg aztán világszerte, hogy leépítsék az emberekbe az ellenállást, és megszokják az emberek ezt, hogy ez egy életstílus. Ez egy ilyen választható opció. És ez rendkívül sokat tett azért, hogy a mostani világban ez a hedonizmus, ami elsősorban most is a szexualitás szabad kiélését jelenti, ez valahogy annyira elterjedt, vagy annyira nagyra dagadt, hogy így mondjam. De megint belefeledkezek itt a dolgokba, és hadd térjek oda egy kicsit még önmagunkra, mint hívő emberekre, mert ahogy mondtam itt nektek, hogy mi ezektől egyáltalán nem vagyunk érintetlenek. Nem, ott vagyunk mi is a vízbe benne. Érint bennünket ez az egész élvezetközpontú világ. Egoista és élvezetközpontú világ. Érint, meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat. Isten is dolgozik rajtunk, hogy így mondjam, de a világ is dolgozik rajtunk, és a legtöbb időt mégse itt a templomba töltitek el, meg mégse a Biblia fölé görnyedve, meg nem ima csendességbe elvonulva töltjük el egyikünk se, hanem kim vagyunk ebbe a közegbe. És óhatatlan, hogy hat reánk. Kérnünk kell az Urat, hogy ezt is mutassa meg, hogy nem hajlottunk-e ennek a bálványnak, nem hajlottunk-e meg ezelőtt a bálvány előtt véletlenül. Nem arról van szó egyáltalán, hogy nekünk mind azt, ami örömöt okoz, mind azt az élvezetet, szórakozást, vagy bármit, akár a szexualitás is, hogy ez eleve rossz lenne, eleve kerülendő lenne a számunkra. Nem arról van szó. Nem arról van szó, hogy önkínzásba, aszkézisbe kellene belefolyni és kiirtani magunkból mindenféle vágyat, örömvágyat, boldogságvágyat. Nem is arról van szó, hogy az Isten tiszteletünket valami kínszenvedéssé kellene változtatni. De valahogy arról igen, hogy nem lehet az Istenemmé, nem lehet az Istenünké a gyönyör, a boldogság, az örömérzés. És nem lehet a jó és a rossz mércéjévé, és nem lehet életcéllá, ami értelmessé teszi az életünket. Nem lehet fontosabbá mindennél az, hogy kellemesen érezzem magam, vagy jól érezzem magam a bőrömbe, és szórakozzak. És nem lehetséges az se, hogy Istenünk korlátait figyelmen kívül hagyva hajszoljuk mindazt, ami valamiféle élvezetet, boldogságérzést ad nekünk. Legalább egy pár percre. Szóval nem lehet Istenünké ez. Ne essünk át a ló túlsó oldalára, se az aszkézis se legyen az Istenünké, az önkínzás, de az élvezetvágy se legyen az. Hogyha testvérek viszont elkezdett rajtunk erőt venni a hedonizmusnak a bálványa, akkor annak tünetei vannak. Én gondolkoztam ezen, hogy milyen tünetei vannak, vagy lehetnek ennek, és például az lehet egy tünete, hogy nem az Úrban találjuk meg a legtisztább örömöt. Nem az Úr igéjében. Nem az ő szavában gyönyörködünk a leginkább. Nem, valahogy másba van az igazi örömünk. Nem ebbe. Ez már rossz jel. Mint ahogy az is rossz jel, hogyha minket az Úrnak a népe, az ő szolgálata nem tölt be egy valódi szent derűvel, boldogsággal, hanem kifejezetten kellemetlennek tartjuk. Valami nehéz időtöltésnek, hogy most nekünk el kell menni, ott ki kell takarítani, meg le kell húzni, meg be kell játszani az orgonát, meg jaj, már megint. Nem okoz örömet. Megint készülnöm kell Isten tisztelet. Micsoda kínszenvedés, mondanám, de nem mondom, mert hála Istennek nem tartok itt, de tarthatnék. Ha képtelenek vagyunk bármit félretenni az Úr miatt, ez is mert abban nagyobb örömömet találom, hogy a házamat kapirgálom otthon, meg a kertet gyomlágatom, még az alatt az egy óra alatt is, amit ott tölthetnék az Úrral, meg az ő népe között. Már nem tudom félretenni. Nem jövök karácsonyi Isten tiszteletre, mert akkor van a foci VB döntője, mondta valaki. Fontosabb a foci VB döntő, mint hogy eljön a karácsonyi Isten tiszteletre. Ez azt jelenti, hogy nem abban találom, nem az Úrba találom az örömömet, nem az ő közösségébe, az Úr népébe, nem az ottani szó, nem azt élvezem jobban, hanem valami mást. Hatás alá vont a hedonizmus bálványa, testvérek, hogyha nem gyakoroljuk az önkorlátozás semmibe, vagyis a mértékletességet. Ha nem tudunk mértékletesek lenni, mondjuk étkezésbe, italozásba, vásárlásba, szórakozás, vagy még a munkát is ide tenném, mert sok embernek a munkája örömöt is jelent. De ha nem tudunk mértékletesek, nem tudjuk lerakni. Nem azért nem tudjuk lerakni, mert valami nincs elvégezve, hanem valami más miatt nem tudjuk lerakni. Hogyha kerülök minden áldozathozatalt, valamit, ami szenvedéssel jár, valami nehézség jár az Úrért, az Úr ügyéért, ha már nincs kedvem imádkozni, nincs kedvem igét se olvasni, mert... Van annál nagyobb dolog is, vagy hogy mondjam, örömtelibb dolog is, örömtelibb elfoglaltság is a számomra. Na hát így lehet így gondolkozni ezen, testvéreim, hogy nem vett erőt rajtam a hedonizmus, az élvezetvágy. Véletlenül. Szóval emlékezzetek itt arra, hogy az Úr Jézus ugye idejött erre a földre. Azért, hogy megváltson bennünket. Végigjárta az életútját, azt mondja a Káténk, hogy mennyit szenvedett. Végig szenvedte az egész földi életútját. Ez nem volt egy ilyen happy kis lötyögés, ilyen kis szórakozás neki, hanem végig szenvedte az egész. Még az ellenségeitől, de még a tanítványaitól is szenvedett. És akkor utána meg még nagyobbat szenvedett, mert ott meg magára vállalta az individualizmusunkat, meg a hedonizmusunkat, meg mit tudom én milyen izmusunkat, magára vállalta a bűneinket, és a keresztfán meghalt a poklokra leszállva közbe. A szenvedésnek a legnagyobb mélységeitől nem riadt vissza, azért, hogy mi megszabaduljunk a szenvedéstől, és egyszer majd a földi életünkbe is sok örömöt kapva, egyszer megérkezünk az örök örömbe, és örök öröm legyen a fejünkön. És teljes boldogságba érkezzünk meg. De ezért szenvedés útját kellett neki végigmenni. És akkor mi azt kezdjük gondolni, hogy nekünk ez bármi, ami nehézséget okoz, az, vagy szenvedést okoz, vagy könnyeket okoz, vagy kilódást okoz, az már eleve valami gonosz dolog, valami fú. Mert csak az öröm, meg csak a boldogság. Le akarnánk hozni a mennyet a földre? Jézus tanítványai nem lehetnek nagyobbak a mesterüknél, ebbe a tekintetbe se. Szóval el kell vállalnunk azt, hogy az életben vannak nehéz pillanatok. De azzal fejezném be, hogy az Úr olyan kedves hozzánk, most így mondom nektek, mert egy csomó mindent helyez el az életutunkba, ami örömet okoz nekünk. Tehát hívő emberként is, úgy nem is tudom. Tehát az ember lát valami szépet, nem? Tehát ránéztek erre a fára, milyen szép, nem? Vagy nem tudom, a gyertyalánk, vagy kinek mi? Ez egy kicsit olyan szubjektív dolog, hogy kinek mi szép. Vagy valaki ránéz a feleségére, és mondja, milyen szép az én feleségem, vagy a férjem, milyen szép ember. Vagy milyen szép a terített asztal, vagy a karácsonyra feldíszített lakás, vagy milyen szépek a hegyek, ha elmegyünk a hegyek közé, milyen szép egy táj, milyen szép lehet, egy bor, az is szép lehet. Vagy egy ital is, vagy egy étel is lehet, nagyon finom, ízletes. Tényleg ilyen kis örömforrások, amikbe bele lehet feledkezni, hogy mondjam, úgy rabul ejt bennünket, de ne ejtsen rabul soha annyira, hogy ne szálljunk rögtön az Úrhoz, hogy de szép ez a fa, köszönöm Uram, de szép ez az ital, vagy ez az étel, ez a sütemény, vagy én nem tudom micsoda, bármi. Köszönöm neked. Tehát itt amikor, ha valaki beleragad ezekbe, hogy ezek az örömforrásaim, nem rossz, hogy valaki valamiben gyönyörködik, de ne ragadjunk rá arra, hanem emeljük föl a szívünket az Úrhoz, aki azt adta nekünk. Ezért mondtam, hogy az Úr kedves, mert egy csomó örömforrást helyez el előttünk, és ezek, nem is tudom, tehát olyan... Ha megnyílik a szemünk ezekre, akár emberi kapcsolatok, vagy dolgok, vagy földi élmények, ezek mindig hajtsanak bennünket ő hozzá. És örüljünk nyugodtan ezeknek. És örüljünk annak, hogy van ő nekünk, és ő benne találjuk azért a legnagyobb örömünket, és kezdjük dicsérni és magasztalni őt. És azért, hogy egy kicsit már most itt a földön ad nekünk a mennyből ilyen előízt, ilyen kis kóstolót, mert ezek valahol a mennynek a kóstolói. Tehát nekünk az Úr, hogy mondjam, nem azt várja tőlünk, hogy ilyen savanyú pofával jöjjünk, menjünk a világba, szlógó orral, mint hogyha... Tehát annyira csodálatos, azt mondja, mi néked egyetlen vigasztalásod életedben és halálodban? Heidelbergi K.T. Az, hogy testemmel, lelkemmel, életembe, halálomba nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges üdvözítőmnek, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ez a vigasztalásunk, ez egy nagyon mélyértelmű szó, most nem megyek bele, úgy is lehetne mondani mostani magyarul, hogy mi a te legfőbb boldogságod. Ez, hogy nem a magamé vagyok, hanem az Úré. Ez az én legfőbb boldogságom. Mert az Úr boldoggá tesz engem. A Westminsteri K.T., a kis K.T. első, második kérdés felelete így hangzik. Mi az ember végső célja? Az ember végső célja, hogy dicsérje Istent, és örökké gyönyörködjön benne. Milyen mércét adott Isten arra, hogy őt dicsérjük, és benne gyönyörködjünk? Az ő igéjét. Ezen keresztül tudunk benne gyönyörködni. És ha már itt idéztem ezt a bíboros bácsit, a Sara Bíborost, a legszebb öröm egyszerűen Istennel lenni, s hagyni, hogy körülöljen a fénye és a tisztasága. Hát kívánom nektek és magunknak, hogy az igazi örömöt, az igazi hédonét, az igazi élvezetet az Úrban találjuk meg. És találjuk meg aztán az ő ajándékaiba is, de ne ragadjunk le az ajándékaiba, hanem emeljük fel a szívünket mindig hozzá. Gyönyörködjünk ő benne, az ő igéiben, az evangéliumban, Krisztusban, a mennyben, ami vár reánk, az ígéreteiben. Ez adjon nekünk igazi örömöt. Most karácsonykor is. És segítsen bennünket, hogy ne a hédoné bálvány boldogítson bennünket, ami a mai világba körülvesz bennünket mindenhonnan. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te szereteteddel vissza tudod édesgetni a szívünket magadhoz. Mindig és újra szükségem és szükségünk van erre, hogy igazán benned lejük meg a mi örömünket, boldogságunkat, teljességünket. Köszönjük néked, hogy te valóban örömforrás, élvezett forrás vagy, gyönyör forrás vagy a számunkra. Köszönjük te néked, hogy ha még ezt nem látjuk, akkor is, vagy nem tapasztaljuk, akkor is még előttünk van földi életünk is, de az örök élet is. Köszönjük, hogy hívsz minket magadhoz, és nem azért hívsz, amit mondanak rólad, hogy tönkre tegyél minket, hogy boldogtalanná tegyél, hogy megfosszál minden élvezettől, hanem pont ellenkezőleg. Látod, Urunk, hogy ebben a világban mennyi dolog van körülöttünk, amikre, ha ránézünk, sokszor úgy hidegen hagynak bennünket, pedig azért tetted őket az útunkba, hogy örüljünk, és az örömünkbe hozzád fussunk, téged kezdjünk dicsérni, magasztalni, neked adjunk hálát. Köszönjük néked, hogy most emlékeztetsz ezekre a dolgokra, és így köszönjük néked azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, az otthonainkat. Köszönjük néked a testi állapotunkat, egészségünket. Köszönjük néked a jólétünket, az ételt, az italt, amit az asztalra tehetünk, a szép zenét, ami szólhat körülöttünk. Köszönjük néked a jó időt, köszönjük a tiszta levegőt, köszönjük azt a sok szépséget, amit a kertjeinkbe, vagy a virágokba elhelyeztél most is. Köszönjük néked, hogy ezek mind örömszerző ajándékaid, és segíts minket, hogy ezeket észrevegyük, és engedjük, hogy hozzád küldjenek bennünket, hozzád zavarjanak bennünket az igazi öröm forrásához. Köszönjük te néked, hogy benned lehet, Urunk, örök örömünk, hogy a mennyek országa is egy csodálatos hely lesz, ahova készülődhetünk miattad, Jézusunk, a te kereszted miatt. Áldunk azért, hogy a mi örömünkért te meghaltál. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy végigjártad ezt a szenvedés teljes utat. Kínhalált haltál. Megvetetted az előtted lévő örömöt, és vállaltad ezt az utat. Köszönjük te néked. Köszönjük, Úr Jézus, hogy intesz bennünket, hogy nehogy a világ élvezetei rabulejtsék a szívünket. Látod, hogy milyen sutyomban, titokban, lépésről lépésre tud beólálkodni a világ szelleme, a korszellem, ez a hedonista, élfajhászó szellemiség a szívünkbe. Hogy tud rajtunk erőt venni? Segíts, Urunk, hogy észrevehessük, hogy ellentállhassunk ezeknek, és meneküljünk te hozzád bűnbánattal is, és szívünket odaadva neked. Kérünk téged, áld meg szíveinkben, ami ma is elhangzott. Segíts, hogy benned találhassunk igazi örömet ezen a karácsonyon is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap is találkozunk ebbe az időbe. Ha Isten segít, akkor a materializmus csábításáról szeretnék a kicsit majd beszélni még holnap. Szombaton 16 órakor lesz istentiszteletünk, és vasárnap és hétfőn pedig 9 órakor úrvacsorosztással egybekötve. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A 235. éneket lapozzuk föl befejezésül. Hallgass meg minket, Nagy Úristen! Énekeljük el mindegyik versével.